Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk János evangéliumának 20. fejezetében, az első verstől a következőképpen. A hét első napján korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előre hajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett ünneplő gyülekezet, drága testvérek! Közel 2000 évvel ezelőtt az akkori Jeruzsálem városát, a város lakóit alapjaiban rengette meg a feltámadás híre. Egy mindenki számára olyan hihetetlen eseményről hallottak, amely sem előtte, sem utána nem következett be. A nagypénteken megfeszített Jézus és a jobb és bal oldalon lévő két lator halál híre felkorbácsolta az indulatokat és az érzelmeket. Voltak, akik nagypénteken megnyugodtak, gondolva például a papokra, főpapokra, írástudókra, mert a hatalmukat, pozíciójukat féltők azt gondolták, egy rájuk leselkedő veszéllyel kevesebb. Voltak, akik csalódottan álltak az események előtt, mert azt gondolták, hogy ez a messiás fog majd politikai forradalmat csinálni, és a római elnyomás alól felszabadítani. Ilyenek voltak például a zélóták, azok közül is például Júdás. És voltak, akik értetlenül nézték végig mesterüknek a szenvedését és halálát, gondolva például a tanítványokra, vagy Jézusnak a követőire, mert nem gondolták, hogy így fogja befejezni földi pályafutását, annak ellenére, hogy mesterük háromszor is elmondta, hogy hogyan fog meghalni. És voltak azok, akiket nem hatott meg semmi, akiket nem hatotta meg ez a nap, közömbösek voltak, mert ugyanolyan volt, mint a többi, ez a nap is. Ma is néhány izgő, mozgó, lázongó emberrel kevesebb jár, Jeruzsálem utcáin, gondolhatták. Azonban senki nem számított arra, hogy nagypénteken nem lesz vége az eseményeknek, nem dőlhet senki sem hátra, mert harmadnapon valami olyasmi történt, amire még a Jézushoz legközelebb állók sem gondoltak. Pedig, ha az evangéliumokat megnézzük, akkor Jézus háromszor beszélt arról, hogyan fog meghalni és mi fog vele történni. A vele történő eseményeket háromszor mondta el a tanítványoknak. Először a Máté evangéliumának 16. fejezetében olvashatunk erről, hadd idézem az igét. Ettől fogva kezdte el Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Aztán a második alkalommal, hadd idézem, amikor újra együtt voltak Galileába, így szólt hozzájuk Jézus. Az ember fia emberek kezébe adatik, megölik, de a harmadik napon feltámad. Ekkor igen elszomorodtak. És harmadik alkalommal pedig a 20. fejezetben olvashatunk erről, amikor Jézus Jeruzsálembe készült felmenni, maga mellé vette külön a 12 tanítványt, és útközben ezt mondta nekik. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik, és átadják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megkorbácsolják, és keresztre feszítsék, de harmadnapon feltámad. Tehát Jézus az ő tanítványainak háromszor is említi azt, hogy ő meg fog halni, hogy keresztfalát fog halni, de harmadik napon föl fog majd támadni. Jézus mindarról, amiről beszélt, a tanítványok még nem értették, és őszintén szólva nem is hitték. Hiszen egy olyan eseményről, a feltámadás eseményéről beszélt nekik, amit soha senki nem látott addig, valljuk meg őszintén. Pedig, ha visszaemlékeztek volna a már rendelkezésükre álló Hóseás próféta mondataira, akkor eszükbe juthatott volna, amit mondott, hiszen már több száz évvel Jézus születése és halálával korábban ő is megmondta, hogy a Messiás meg fog halni. Hadd idézzem 6. fejezet 2. versét. Két nap múltán életre kelt, harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte. Tehát már több száz évvel korábban dokumentálták azt az eseményt, hogy a harmadik napon föl fog támadni a Messiás. A feltámadásról szóló ígérete annyira nem hatotta meg őket, hogy nem is várták izgatottan, hogy vajon mi fog történni, hanem értetlenül gyászukba, veszteségükbe temetkeztek a tanítványok. Pedig ha komolyan vették volna ezt a háromszori beszédet, Jézusnak a szavait, mondatait, hogy ő meg fog halni, hogy az írástudók és főpapok kezébe fog adatni, hogy kereszthalált fog halni, de harmadik napon fel fog támadni. Ha komolyan vették volna Jézusnak a szavait, akkor a harmadik nap hajnalán, ott vasárnap hajnal, ott lettek volna a sírnál, hogy elsőként láthassák meg a feltámadást. Ott lettek volna az őrökkel együtt a tanítványok, és izgatottan várták volna, hogy nagyon meg fog-e történni, vajon be fog-e következni a feltámadás vagy sem. Hitegetette bennünket, vagy pedig valóban fel fog támadni Jézus. De a tanítványok nem vették komolyan. Mint ahogy mondjuk ki őszintén, a ma embere sem veszi komolyan. Ugyanúgy, mint a tanítványi kör, hitetlenkedve, kétségek között hallgatja mindazt, ami Jézusról szól. De ahogy ma is sokan, úgy akkor is hitetlenkedve álltak a feltámadás ténye előtt. Mindegyik evangélium erről a hitetlenkedésről számol be, és számomra olyan csodálatos az, hogy az ige nem rejti véka alá azt, hogy a tanítványok nem hittek Jézusban, a tanítványok nem hitték el, hogy Jézus föl fog támadni. Mind a négy evangélium kivétel nélkül beszél erről. Beszél a tanítványi kétségről és hitetlenkedésről. Hadd idézzem először Máté evangéliumát. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Vagy Márk evangélista így számol be, a hét első napján korán reggel, miután feltámadt, először a magdalai Máriának jelent meg, akiből 7 ördögöt űzött ki. Ő elment és megvitte a hírt követőinek, akik gyászoltak és sírtak. Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el. Ezután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Nem rejti vék alá az ige, hogy a tanítványok nem hitték el Jézusnak a feltámadását. És aztán Lukács, aki oly alapossággal, hiszen az ő szakmája orvos volt, ő nagyon precíz volt a munkájából fakadóan is, és ebből a precízségéből fakadt az, hogy mindennek alaposan utána járt. Lukács így számol be. Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, mármint a tanítványok között, és így köszöntötte őket, békesség nektek. Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk, miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg és lássatok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. És ezeket mondva megmutatta nekik a kezét és a lábát. És aztán János, a szeretett tanítvány, az apostol pedig így számol be erről, éppen itt a 20. fejezetben, csak ugye mi az első 10 verset olvastuk, és a 11. verstől, Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ülött fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt, az egyik fejtől, a másik meg lábtól. Azok így szóltak hozzá, asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte föl, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá, asszony, miért sírsz, kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá. Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elhozom. Mind a négy evangélista őszintén beszél, és őszintén beszámol arról, hogy nem hittek Jézusnak, hogy nem hittek az ő feltámadásában. Nem is érheti vád őket, mondjuk meg őszintén, hiszen ez a kétség a feltámadást illetően mindenkiben benne van, mindannyiunkban benne van. Talán lehet, hogy a testvérek is úgy ülnek itt, úgy hallgatják az ige hirdetést, úgy olvassák ezeket az ige szakaszokat, hogy persze, nagyon jó a Biblia, nagyon komoly tanítások vannak benne, olyan jó erkölcsi útmutatások vannak benne, sok minden megfogadható, de azért a feltámadás azért a sok. Még lehet, hogy valaki két kával is mondja. Talán mi is így ülünk, ilyen kétkedve hallgatjuk. És talán lehet, hogy mindannyian, vagy többen ugyanúgy állnak Jézusnak a feltámadásához, ahogy Tamás is állt. Azt hiszik ebben a világban, hogy a modern kor emberének a mondatai ezek, hogy akkor hiszem, ha látom. Pedig higgyétek el, ez a mondat először a történelemben pont Jézus tanítványának az ajkáról hangzott el először. Amikor a feltámadott Jézusról beszéltek a többi tanítványok, Tamás nem volt ott, és Tamás volt az, aki azt mondta, hogy én akkor fogom elhinni, ha látom. És erre mondja Jézus, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. Lehet, hogy van a közöttünk is, akik azt mondják, hogy akkor hiszem el, ha látom. Tudjátok, a feltámadás egy olyan esemény, amelyhez több kell, mint egyszerű látás, több kell, mint egyszerű tapasztalat. Olyan érdekes, hogy az emberek a történelem folyamán hány alkalommal próbálták megmagyarázni, hogy miért lehetetlen a feltámadás, és mindenféle alternatívákat, mindenféle magyarázatokkal próbálták eloszlatni a feltámadásnak a tényét, még a teológiai történetben is, csak ne kelljen benne hinni. Az első magyarázat. Talán lehet, hogy vannak olyanok, akik magukra ismernek, hogy így magyarázzák a feltámadás tényét vagy kérdését a Bibliából. Első magyarázat, a tanítványok lopták el Jézus holttestét a sírból, hogy nevében világi uralmi igényekkel léphessenek fel. Második magyarázat. A csak látszólag meghalt Jézus később fölélett, és néhány embernek megjelent. Vagy a harmadik magyarázat. Arimátia József, ugye, aki leszette a keresztről, és ő tette be a sírboltba, Arimátia József a tanítványok tudta nélkül Jézus testét annak eredeti sírjából egy ismeretlen másikba helyezte át, ezért volt a sírja üres. És kacifántosabbnál kacifántosabb magyarázatok is lehetnek, lehet, hogy van, aki föl is tenni a kezét, és azt mondja, én tudnék egy másik magyarázatot. Nyilván a teljesség igénye nélkül, de talán ez a három a legáltalánosabb, hogy ellopták, hogy csak tetsz halott volt, vagy kilopták a sírból, és áttették egy másikba, és így lett üres a sír. Igen, az értelmetlen magyarázkodások helyett nézzük meg ezt a történetet, hiszen a tanítványi hitetlenségből el lehet jutni a Jézus feltámadásába vetett hitig. Lehet, hogy mindez idáig bennünk is ilyen jellegű magyarázatok voltak, amiket itt láthattunk. Lehet, hogy bennünk is azok a kétségek megfogalmazódtak, amik a tanítványokban. De vizsgáljuk meg ezt a történetet, hogy mi is játszódik le ezekben az emberekben, hogy lehet eljutni a kétségtől a teljes bizonyosságig. Mert higgyétek, ennek egy útja van. Ahogy szoktam mondani, hogy én se lelkésznek születtem. Nekem is be kellett járnom ezt az utat. És én sem voltam meggyőződve abban, hogy Jézus föltámadt. Hát ugyan már azért. És el kellett jutnom addig, hogy feltámadás nélkül, amit Pál apostol mond, hogy Jézus feltámadás nélkül értelmetlen a mi prédikálásunk, de értelmetlen a ti hitetek is. Ha nincs feltámadás, értelmetlen minden. A történet első szemtanúja Magdalai Mária. Egy nagyon kedves asszony. Azt olvashatjuk, hadd idézzem, a hét első napján korán reggel, amikor még sötét volt, a Magdalai Mária odament a sírhoz és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Ő csupán annyit látott, hogy a kő el van hengerítve. Ugye ő nem ment be, ő kívülről szemlélte az eseményeket, csak annyit látott, hogy a kő el van hengerítve, hogy a kő nincs a helyén. Semmi mást. A görög blepei szó, kifejezés, a blepó szóból van egyébként, ami azt jelenti, hogy megpillantani, pillantást vetni valamire, vagy felfigyelni valamire. Akik németesek tudják, hogy a blick szó az egy pillantást jelent. Megpillantani. Ez egy felületes látás. Megpillantotta az elhengerített sírkövet, de maga a tény nem mozgatott meg semmit a szívében, csak a fantáziáját. Ezt a megpillantást pedig követte a fantáziálás, és már tovább is gondolta a dolgokat, mert vannak ilyenek, és vannak ilyen emberek is, akiknek elindul úgy a fantáziájuk. Tovább gondolnak dolgokat. Egyébként zárjelbe hadd tegyem, hogy sok bántódás egyébként így keletkezik, hogy tovább gondol, vagy mögé gondol dolgokat, amiket nem is mondott az illető. Ez a blepei szó, ez egy pillanatnyi látást jelent, és ennek az asszonynak elindul a fantáziája. Egy felületes látás, tovább gondolta a dolgokat, ezért mondta, hadd idézem az igét, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk hova tették. Hát de benne se volt. Belesen nézett a sírboltba. Hát miből gondolja, hogy nincs ott? És már tévesen adja tovább az információkat a két tanítványnak, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk hová tették. Tudjátok, drága testvérek, a hit az nem fantázián alapul, nem az én elgondolásomon, vagy hozzáköltésemen, vagy kreativitásomon. Hát olyan kreatív lett ez az asszony, nem? Olyan kreatív. Úgy tovább gondolta a dolgokat. Máriának ekkor még nem volt meg Jézus feltámadásának a bizonyossága, nem volt még feltámadás hite, hanem csak egyszerűen odáig jutott, hogy valaki elvitte Jézus testét. Ez a blepej látás csak idáig juttat el. Fantázia hitig. De megérkezik a két tanítvány. János is és Péter is. Olyan precízen fogalmazza meg János, mert azt mondja, hogy hát együtt futottak, de hát ő előbb ért oda, mint Péter. Hát ez a korból fakadó futás volt, hiszen János jóval fiatalabb volt, mint Péter, megelőzte Pétert, ő ért oda hamarabb, de hát úgy volt vele, hogy hát az idősebbnek adja át a jogot, a lehetőséget, hogy bemenjen a sírboltba. És így olvassuk Péterről, megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Péter már többet látott, mint Mária, ezt érzékelteti a görög szöveg, mi a magyar nyelvben nem tudjuk visszaadni, egyszerűen lehetetlenség visszaadni, hiszen oly gazdag a görög szókincs, mi ugyanúgy fordítottuk a látta szót, azonban itt nem a blepej szó van, hanem a teorei szó, ami azt jelenti, hogy megszemlél, megfigyel, megvizsgál, szemügyre vesz. És ebben a látásban már nem a fantázia van, hanem a vizsgálat, hogy mi is történt pontosan. Péter belép a sírboltba, és mindent szemre vételez. Látja, hogy a kendők a helyükön, sőt, össze van hajtva. Zárójeles apró megjegyzés, ha valaki valamit lop, azt nagyon gyorsan teszi, nem? Az éleple alatt. Nincs arra ideje, hogy összehajtogassa a kendőt, a gyolcsot. Nincs erre ideje, mert gyorsan el kell vinni, sőt, még arra sincsen ideje, hogy kigöngyölítse belőle, hanem gyorsan megfogja a testet és viszi, le ne bukjon. Itt a történetben pedig azt olvassuk, hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Péter szemrevételezi az eseményeket, megnézi a dolgokat. De ez a látás is hiányos volt, mert nem tudott magyarázatot találni, hogy mi történt pontosan. Lehet, hogy volt egy teóriája, egyébként ebből a teoreó szóból, és akkor a testvérek megtanultak görögül legalábbis egy szót biztos, a teoreó szóból fakad a teória szavunk, amit használunk, ugye. Lehet, hogy volt egy teóriája Péternek, egy elmélete, vagy egy elképzelése, egy elgondolása, hogy mi történhetett, de ez még nem az, ami a feltámadás hitet jelenteni. Mind a kettőből valami olyasmi hiányzott, ami a feltámadás hitig el tudja juttatni az embert, el tudna juttatni az embert. És belép a harmadik szereplő is, János is. Belép a sírboltba, és idézem az igét, akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Itt egy olyan különleges görög szó található, amit nem egyszerűen megpillantani, nem is egyszerűen megvizsgálva szemlélnit jelent, hanem ennél még több. Úgy lehetne fordítani, igazából nem is lehet egy szóval ezt lefordítani, körülírni lehet inkább. Egyszerre van jelen a látás, egyszerre van jelen a gondolkodás és a lepel lehullása. Az Eiden szó található itt, ugye az első volt a bleppo vagy blepej szó, aztán a teoreo, és itt a harmadik, az Eiden szó, amit mi szintén ugyanúgy fordítunk, hogy látott. De ennél sokkal több. Több, mint megpillantani, több, mint szemügyre venni. Látni, gondolkodni, és mindeközben pedig lehull a lepel. Azaz megértette azt, amit látott. Látja az összefüggéseket. A dolgok mögé lát. Ennek a látásnak lesz a gyümölcse a hit. Amikor nem csak a fejével, nem csak az eszével ér dolgokat, hanem összekapcsolódik az értelem a szívvel. Valami ilyesmi. Amikor az értelem és a szív összekapcsolódik, vagy kéz a kézben jár. És ez pedig az Isten szent lelkének a munkája. Amikor a látásból hit támad. A látást feldolgozza az ész. Most lehetne itt biológiailag magyarázni, de azért nem megyek bele, mert nem végzettségem, és nehogy véletlenül itt azért vannak többen, akik egészségügyben dolgoznak, meg orvosok, nehogy valami rosszat mondjak, hogy hogy történik, de egyébként fantasztikus a látás, az emberi látás. Múltkor olvastam egy könyvet erről, hogy valami egyszerűen tökéletesen össze van rakva az ember, és tökéletesen össze van rakva a szemünk. De csak maradjunk ennél, a teológiai területnél, mert talán ebben járatosabb vagyok egy hangyányit, mint az orvosi szakmában. Azonban a látást feldolgozza az ész, a feltámadás tényében megbizonyosodott a szív, és így kapcsolódik össze. És így kapcsolódik be az értelem és a szív. A látásnak, a megbizonyosodásnak, a kétségek eloszlásának fokozatait láthatjuk, lehetünk a tanúi ebben a történetben. Magdalai Mária megpillantotta az elhengerített követ, Péter már bement a sírboltba, szemrevételezte, megvizsgálta a leplet, az összehajtogatott lepedőt, rendben találta a dolgokat, de még nem állt össze neki a kép. János meglátta az összefüggéseket, neki már többje volt, nem egyszerűen a szemével látott, hanem a szeme nyílt fel, és itt van az óriási különbség. Nem egyszerűen a szemével látott, hanem a szíve nyílt fel, a szíve nyílt meg, és hitt a feltámadott Jézusban. Talán értjük most már azt az utat. A Kisherceg könyvébe az írónak tulajdonítják ezt a mondatot, de az az igazság, hogy Sámuel könyvében olvasható ez a mondat. Szokták mondani, hogy jól csak a szívével lát az ember, ugye? Ami igazán fontos, a szemnek láthatatlan. Nem akarom senkiben lerombolni, hogyha valaki ezt nagyon a Kisherceg könyvébe tulajdonította ezt a mondatot, de hát ezt Sámuel könyvében már rég leíratta az Úr. Hogy ami igazán fontos, az a szemnek láthatatlan. És tulajdonképpen itt van a nagy különbség a blepej, a teorej és az Eiden szó között. Hogy Magdalai Mária látott valamit, Péter látott valamit, de János volt az egyetlen, akinek kapcsolódott az értelem a szívével. Igen, így lehet a feltámadásban hinni. Vajon hova soroljuk magunkat ezen a mai délelőttön, ezen az ünnepen, a feltámadás ünnepén? Hova soroljuk? A magyarázkodók sorába? akik a nagypénteki és feltámadási eseményeket mindenáron magyarázgatni szeretnék, és testlopásról, tetszhalálról, halott áthelyezésről beszélnek. Vajon hogy közelítjük meg a feltámadás kérdését? Hogy közelítjük meg a feltámadásnak a valóságát, a tényét? Hogy magyarázgatjuk? Vagy a másik oldalon lévő, a helyzet melyik állapotában vagyunk? A Magdalai Mária állapotában, akinek fantázia hite van, vagy a Péteri hit, aki megpróbál logikus, észszerű magyarázatot találni, akinek van egy megdönthetetlen teóriája, vagy a jánosi hite, akinek hitébred a szívében, mert azok a jézusi mondatok megérettek benne, és hisz Jézusnak, aki azt mondta magáról, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Értitek, drága testvérek, hogy a blepó szótól el lehet jutni az ejden szóig? Hogy milyen mély tartalommal bír? És a kérdés az, hogy mi a magyarázkodók oldalán vagyunk-e? Vagy Magdalai Máriát erősítjük-e, hogy megpillantjuk, és aztán fantáziálunk? Vagy olyan Péteri hitünk van, racionális magyarázatot szeretnénk találni arra, hogy feltámadás, ó! Vagy ott van-e bennünk az a jánosi hit, az az egyszerűség, bement a sírboltba, látta és hitt. Mit látott? Az üres sírt. És látjátok, az üres sír elegendő volt ahhoz, hogy higgyen. És tudjátok, drága testvérek, nagypénteken azért lett üres a kereszt, a harmadik napon azért lett üres a sír, hogy a mi szívünk ne maradhasson üres. Hogy hit ébredjen benne, és mindannyian eljuthassunk a kétségektől a bizonyosságig, hogy Jézus Krisztus él. Hogy ő valóban feltámadt, és aki hisz ő benne, hogyha meghal is él, ahogy mondta a 11. fejezetben Jézus. Drága gyülekezet, kedves testvérek, ne írjuk be kevesebbel. Ne írjuk be. Ébredjen bennünk a mi szívünkben bizonyosság, ahogy köszöntünk is egymásnak az Isten tiszteleten, Jézus Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Amen. Imádkozzunk. Urunk, talán sokak szívében kétség van. Ezeket a kétségeket mi nem tudjuk eloszlatni. Nem is feladatunk, tisztünk, de nem is tudnánk. Egyedül neked van hatalmad arra, hogy a felületes látástól, a szemrevételezéstől eljuttassál bennünket addig a bizonyosságig, hogy ebből a látásból hit ébredhessen. Ébresz bennünk hitet, Urunk. Azt a bizalmat keltsd fel bennünk, hogy te győzelmet arattál a halál felett, és aki hisz, ha meghal is él.